Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Kelet-Európában szokatlan folyamat zárult le tegnap Magyarországon. Véget értek az előválasztások. A mai vendégünk Szűcs Zoltán Gábor, politológus, akit arra kértem, vonjunk egy kicsit mérleget, és lássuk, hogy milyen ez a magyar modell. Érdemes volt, érdemes-e átvenni, érdemes-e tovább gondolni? Gábor, szerinted mi a mérleg?
Az én szempontomból ez az egész kezdettől elsősorban az intézmény miatt volt érdekes. Tehát én azt gondoltam, hogy ez egy magyar viszonylatban példátlan demokratizálási kísérlet, és azt azért nehéz lenne vitatni, hogy ebből a szempontból ez egy sikeres esemény volt, hiszen több mint 800 ezeren vettek részt a két fordulóban. Ezek közül ugye 630 ezeren az elsőben, 660 ezen a másodikban is a különbözetnél azt is figyelembe kell venni, hogy közel 200 ezeren csak az első fordulóban mentek el, és több mint 200 ezeren csak a másodikban. Úgyhogy ennek az volt az eredménye, hogy összességében mondom, több mint 800 ezer ember részt vett ezen az eseményen, ami egészen elképesztően magas szám, és azt mutatja, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés az emberek részéről az iránt, hogy beleszólhassanak a politikába.
Ez a számok mérlege tartalmi szempontból mennyire vált átláthatóbbá az ellenzéki oldal, mennyire váltak átláthatóbbá a viszonyok? És hogyan hatott ez a választókra végeredményben, az aktivitáson túl?
Az aktivitás is elsősorban azért érdekes, mert az elmúlt 12 évben egy amúgy is alapvetően a többségi elemeket hangsúlyozó választási rendszer, természetesen nem volt tiszta többségi rendszer 2010 előtt, de 2010 után olyan módosítások történtek a magyar választási rendszerben, ami azt eredményezte, hogy felerősödtek tovább ezek a többségi elemek. Az emberek számára ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen lehetetlen választás elé kerültek, ahelyett, hogy őszintén le tudtak volna szavazni olyan dolgok mellett, amik számukra igazán fontosak. Ehelyett arra egyszerűsödött a választás, hogy ára vagy bére kell szavazni, hogy támogatják-e az Orbán rezsimet vagy nem. És azt gondolom, hogy ebben a tekintetben ez a magas részvétel, ez egy fontos tartalmi kérdésről szólt, arról szólt, hogy végre lehetőségük volt ezeknek az embereknek, hogy őszintén ki tudják fejezni a politikai preferenciáikat, és nem csak azt, hanem arról is véleményt tudtak formálni, hogy ő szerintük ki lenne a legalkalmasabb arra, hogy 2022-ben az egész rezsimmel szemben kihívó lehessen. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból is ez egy, és ez valóban egy tartalmi kérdés, sikeresnek mondható ez a választás. Maga az eredmény nyilván nagyon sok szempontból meglepő, hiszen egy olyan jelölt nyert, aki nem a hagyományos ellenzéki pártok körébe tartozott, hanem saját magát, ugye egy csalódott Fidesz szavazóként határozta meg. Konzervatív nézetei vannak, erősen vallásos, nagy családos. Ezek mind olyan tulajdonságok, amik lehetnének akár magánügyek is, de a magyar politikát ismerve ezek azért erősödnek föl, részben mert maga jelölt. Márki-Zay Péter ezeket felvállalta, részben meg azért, mert szokatlanok az ellenzéki politikában. És abból a szempontból az, ahogyan a választók viselkedtek a két fordulóban, azt kell mondanom, hogy tartalmi szempontból is hozott egy fontos meglepetést. Azt tudnélik, hogy az ellenzéki pártok megszerveztek maguknak egy olyan előválasztást, amiben természetesen fontos pozíciókat megtartottak, de kiderült az, hogy ők maguk nem elég vonzó alternatívák, akár egy kívülről jött jelölttel szemben. És végül létrejött Márki-Zay Péter mögött egy olyan koalíció, amiben vannak hangsúlyosan politikai, baloldali politikai pártok, vannak zöld mozgalmak, vannak többé-kevésbé liberálisnak nevezhető centrista politikai mozgalmak, generációsan érezhetően nagyon erősen képviseltetve vannak benne fiatalabbak, tehát olyanok, akik számára nem elsősorban a 2010 előtti világ iránti nosztalgia számít, hanem inkább valami újnak a lehetősége, valami újnak a keresése, És én ezért azt gondolom, hogy ez az eredmény azt is kifejezi, hogy nem is akartak a választók radikálisan szakítani az ellenzéki pártokkal, hiszen a második helyezett Dobrev Klára 280 ezer szavazatot kapott, ami azért meglehetősen sok szavazat, de az látszik, hogy ami igazán mozgósítani tudta ezeket az embereket, az annak az ígérete, hogy nem szeretnének 2022-ben visszatérni a 2015-i világhoz, hanem szeretnék ezt az egész Magyarország projektet újra kitalálni, az alapoktól újra gondolni. Hogy ebből mi lesz, ez egy nagyon érdekes kérdés, de látszik, hogy ez egy nagyon fontos üzenete volt ennek a választásnak.
Azt mondod, hogy tartalmi kérdéseken folyt a vita, illetve hát tartalmi kérdésekről döntöttek az előválasztók. De láttál valóban versengő politikai programokat, kimunkált politikai programokat, vagy inkább személyekről szólt a szavazás?
Én azt gondolom, hogy soha nem szólt igazán programokról a magyar politika, illetve amikor a programok előkerültek, azok többnyire választások után kerültek elő. Ez egy rendszerváltás utáni magyar politikának egy viszonylag hosszú hagyománya volt, hogy persze voltak pártok, amiknek voltak kidolgozott pártprogramjaik, de mondjuk 1990-ben is az első demokratikus választáson mégiscsak az történik, hogy többé-kevésbé menet közben jön létre egy koalíciós kormány kialakulásával és első tapasztalataival párhuzamosan az, hogy az Antal kormánynak hogyan kellene kormányoznia. Először csak egy ilyen nagyon rövid programvázlatot tud a parlamenttel elfogadtatni, majd folyamatosan újra és újra neki kell rugaszkodniuk a programalkotásnak. És ez a folyamat aztán megismétlődik 94-ben. 98-ban ugye a Fidesznek van egy programja, de azért van egy hatalmas irányváltás nagyjából az ezredfordulón a Fidesz politikájában. 2014-ben a Fidesznek már nincs is választási programja. 2018-ban sincsen választási programja. Tehát ez a, miközben azért meg lehet mondani nagyon világosan, hogy milyen irányokban kormányoztak ezek a kormányok. Tehát azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a 2010 előtti és a 2010 utáni világ olyan drámaian nem különbözött egymástól. Nem elsősorban kidolgozott programok vitatkoztak egymással, és most is valami hasonlót látunk, azt látjuk, hogy elsősorban személyek szimbolizálnak különböző politikai stílusokat, különböző fontossági sorrendeket, és az emberek tulajdonképpen ezek között választanak. De azért az látszik, hogy ezek a kérdések nem csak az illető személyről szólnak, vagy ezek a viták nem csak az illető személyéről szólnak, hanem valóban van mögöttük egy elképzelés arról, hogy hogyan kellene Magyarországnak kinéznie, hogyan kellene működnie. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból ütköztek víziók is. Viszont azt is meg kell mondani, és ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy az Orbán rezsim ellenzéke egy nagyon heterogén politikai koalíció. És ez tulajdonképpen nem az ő hibájuk, hanem a rendszer logikája kényszerített egymás mellé nagyon különbözően gondolkodó embereket, akik számára mostanra tulajdonképpen az vált az egyetlen lényeges kérdésé, hogy hogyan képesek ezek az emberek önfeladás nélkül mégiscsak hatékonyan együttműködni abban, hogy érdemi alternatívát kínáljanak a Fidesszel szemben, és ez egy lehetetlen kihívás, és ennek a lehetetlen kihívásnak próbálnak megfelelni, úgyhogy ennek is köszönhetőek azok a nagyon-nagyon fura pártalkuk, váratlan megállapodások, fordulatok, amik az előválasztást is jellemezték, és én értelemben természetesen a mostani győztes Márki-Zay Péternek a saját konzervatív, jobboldali világképe az egymás mellett kell, hogy ilyen zöld, meg baloldali és más elemekkel, csak az világos, hogy ezek között majd valamiféle egyensúlyt próbálnak találni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az igazán érdekes kérdés. De azért voltak olyan pillanatok a választási kampányban, amikor nagyon élesen és nagyon világosan ütköztek egymással különböző elemek. Ilyen volt, ez még az első forduló miniszterelnök jelölti vitájában volt, ahol például Jakab Péter és Márki-Zay Péter nagyon szépen ütköztetett kétfajta általuk jobboldalinak, konzervatívnak tartott elképzelést, amiből egészen más következtetéseket vontak le, viszont már Kizaj Péter például el tudta mondani, hogy számára hogyan férnek meg egymás mellett a saját erősen konzervatív személyes meggyőződései, és az a gondolat, hogy Magyarországnak egy szekuláris államra van szüksége, ahol az állam nem dönti el az állampolgárok helyett a legsúlyosabb morális kérdések egy részét, vagy amit személyesen annak tartanak. Ugye ez konkrétan egyébként a meleg jogok, melegházasság témában került elő, ahol azt mondta Márki-Zay Péter, hogy mivel Magyarország alapvetően egy polgári állam, ezért nem az a dolga az államnak, hogy olyan jogokat korlátozzon, amikkel ő esetleg személyesen magánemberként nem ért egyet.
És ugyanezzel a lendülettel meg is sértette Orbán Viktor fiának, Orbán Gáspárnak a magánélethez való jogát?
Nagyon, nagyon távol állna tőlem, hogy Márki-Zay Péter dicséretét zengjem, én ezt őszintén megmondom. Tehát ha most túlmegyünk azon a kérdésen, hogy az előválasztás mint intézmény, az egy jó intézmény. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó intézmény, mert nagyon jó irányban módosította a magyar politikát. És azt kérdezném meg, hogy én milyen miniszterelnök jelöltre szavaztam volna a legszívesebben választóként, magánemberként, akkor meg kell mondanom, hogy én biztos, hogy nem egy Márki-Zay Péterre szavaztam volna. És éppen ezért nem szeretném az ő politikai álláspontját megvédeni, és állampolgárként nagyon szívesen egyetértek veled, hogy ez például egy olyan dolog volt, amivel én maximálisan nem értek egyet, hogy ezt csinálta, és még tudnám sorolni.
Csak azért...
Minden van, amivel nem értek egyet.
Csak azért említettem ezt az epizódot, és nem feltétlenül kritikaként felé. Nyilván nekem is minden egyes jelöltem volna kritikám, de hát nem, ez a műsor nem az én álláspontomról szól, hanem arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy miközben nagyjából mindenkinek fogalma van arról, hogy mi a mai kelet-közép-európai társadalmak legfontosabb kérdése vagy kérdései, mégis amikor gyakorlatba kell ültetni, vagy alkalmazni kell a probléma érzékenységünket, akkor valamiért nem működik, és hajlok arra, hogy azért, mert nincs program, nincs eleve tisztázott elvi alap, és ezért bianko csekket kér mindenki a választóktól. És ez a gyakorlat, amit az előbb említettél, hogy úgy zajlanak le választások, nem csak Magyarországon, ismétlem, hangsúlyozom, ez közép-kelet-európai probléma, hogy nincs kikristályozott program, hanem a választások után kezdődik erről egy alkudozás az úgynevezett realitások függvényében, szóval, hogy az ilyen csapdákat rejt magában.
Hát én személy szerint nagyon nagy híve vagyok az arányos választási rendszernek, és az arányos választási rendszernek van egy nagyon rokonszenves tulajdonsága. Azt tudnék, hogy minden párt viszonylag őszintén tud képviselni egy politikai álláspontot, ami a társadalom egy része számára különösen vonzó. Majd utána, amikor lezajlanak a választások, és minden szavazó le tudta adni a szavazatát amellett a párt mellett, amellett a politikai álláspont mellett, ami számára a legrokonszenvesebb. Utána jön egy szakasz, amikor kénytelenek ezek a pártok most már választói felhatalmazás alapján összerakni egy olyan programot, amivel biztosítható egy parlamenti többsége. Szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon őszinte rendszer. Egyszerre mutatja meg azt, hogy az emberek nagyon különböző dolgokat gondolnak a világról, és mutatja, és hogy ezt képviseli is, és emellett megmutatja azt is, hogy ezeknek a nagyon különbözően gondolkodó embereknek kell valahogy együttműködniük. Mert hogy valahol legalábbis én úgy gondolom, erről szól a politika.
Mit gondolsz?
Igen.
Mit gondolsz, hogy az előválasztások után milyen lesz a viszony ennek az heterogén ellenzéki tábornak a tagjai között? Mi a feltétele annak, hogy kibírják a választásokig, és ne folytsák meg egymást? Ez egy nagyon feszült kampány volt így kívülről nézve.
Ez egy meglepő dinamikai kampány volt. Nagyon sokáig szerintem nem volt látványos kampány. És szerintem pont attól lett olyan drámai, hogy nagyon hirtelen és nagyon későn tudatosult az emberekben, hogy ez az előválasztás egy komoly dolog. Én beszélgettem jó pár emberrel is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy édesanyámiktól kezdve, akiknek a világon semmi köze nincs a politikához, egészen pártokban tisztséget betöltő emberek, akik nagyon különböző módon állnak a politikához, és az volt a benyomásom az előválasztások előtt, még egy-két héttel is, hogy azt gondolják nagyon-nagyon sokan, hogy az előválasztás eredménye többé-kevésbé le van játszva előre. És nem abban az értelemben, hogy valami csalás lenne, hanem abban az értelemben, hogy a pártközi alkuk valójában eldöntötték előre az eredményeket. És ehhez képest azt láttuk, hogy az első forduló drámát hozott, egyéni szinten is. A választók nagyon sokszor meghökkentően kemény ítéletet mondtak emberekről. Nagyon sokszor kemény ítéletet mondtak olyan emberekről, akiknek a működését már régóta kritizálták a nyilvánosságban, de a pártok nem voltak képesek szembenézni ezeknek a kritikáknak a valódi súlyával, és helyettük most a választók úgy döntöttek, hogy akkor majd ők kezükbe veszik ennek az ügynek az elintézését. Jó néhány ilyen példa volt. És ez hirtelen felpörgette a kampányt. És aztán következett, hogy az első forduló után egy drámai hét, amikor folyamatosan nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Elképesztő mértékben szóródtak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy kit támogat valójában a Fidesz, hogy egyáltalán támogat-e valakit a Fidesz, hogy ki lenne esélyesebb a vidéki szavazók megszólítására, ki lenne esélyesebb budapestiek megszólítására, kinek kéne visszalépni, kell-e visszalépni, és így tovább. Tehát hirtelen elképesztően intenzív érzelmekkel túlfűtött eseményé vált ez a dolog. És én azt gondolom, hogy ez keltheti azt a benyomást, mint hogyha ez egy nagyon-nagyon csúnya kampány lett volna, de én az az igazság, én úgy éreztem, hogy a második fordulóig ez inkább egy viszonylag lefolytott kampány volt, amit maga a szavazás eredménye tett, tehát az első forduló eredménye tett olyan izgalmassá. És valóban lehetett látni, hogy itt beindultak olyan centrifugális erők a pártok között, vagy a különböző szereplők között, hogy amik megnehezíthetik a későbbi együttműködést, de másfelől meg úgy is fel lehet ezt fogni, mint egyfajta stressztesztet. Tehát ahol arról van szó, hogy egy politikai együttműködésnek pontosan az a feltétele, hogy amikor szembe kerülnek kihívásokkal, krízishelyzetekkel, akkor azt valahogyan kezelni kell. És hogyha nem képesek kezelni, akkor persze ez egy rossz együttműködés, de hogyha képesek kezelni, akkor egy nagyon fontos tapasztalatot szereznek egymásról is, tehát politikai bizalmat tudnak építeni. A következő krízis helyzetben talán már jobban is fognak teljesíteni, jobban fel lesznek rá készülve, hogy számíthatnak egymásra. És így tovább, és így tovább. Szóval én azt gondolom, hogy a most következő jó néhány hónap az arról fog szólni, hogy ez az ellenzék együttműködés, amit mondom még egyszer, valójában az Orbán rezsim kényszerít rá az ellenzékre. Hogy ez az ellenzék együttműködés újabb és újabb és újabb stressztesztnek lesz alávetve. Részben azért, mert belülről heterogén is az emberek valójában különböző dolgokat akarnak, részben viszont kívülről, mert ugye a Fidesz mindent meg fog tenni, hogy konfliktusokat szítson, hogy olyan kérdéseket tegyen föl nekik, amikre nem tudnak egységesen válaszolni. Megpróbálja majd néhány tagját ennek az együttműködésnek átcsábítani, vagy legalább felkelteni a többiek bizalmatlanságát iránt. Tehát körülbelül ilyesmiről fog szólni ez a dolog. És én azt gondolom, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy itt lesznek veszteségek egészen biztosan. Az, hogy túléli ezeket a hónapokat, ez az ellenzéki együttműködés, ezt szerintem nem lehet előre tudni. De az minden esetre tény, hogy most ez a 800 ezer ember, aki elment erre a választásra, adott ennek az ellenzéki együttműködésnek egy nagyon erős demokratikus legitimitást.
Hogyan szóval alakul a...
elképesztő felesség, hogyha hogy nem hiszem, hogy ezt el szeretnék játszani.
Hogy alakul a Fidesz viszonya a saját szavazótáborához, és hogy alakul majd a Fidesz kampánya túl ezen az ellenzéki tábor felé tett lépéseken?
Hát egyelőre azt látjuk, hogy a Fidesz számára nagyjából a koronavírus járvány kezdetétől kezdve van egy olyan probléma, hogy nem egészen ezt szerették volna csinálni a választások előtti két évben. Van is egy pillanat 2020 elején, amikor a vírusra reagálva Orbán Viktor valami ilyesmit mond, hogy ez igazságtalan, hogy ez megtörtént. És azóta egy olyan helyzetben van a Fidesz, hogy persze elképesztő erőforrásokra támaszkodva nagyon nagy politikai rutinnal, de mégis egy olyan helyzetben próbálnak felkészülni a választásokra, ahol nagyon sok minden ellenük szól, és nagyon sok minden valamit ők nem tudnak érdemben befolyásolni. Tehát magát a járványt sem tudják érdemben befolyásolni, illetve az ösztöneik nagyon annak ellenében dolgoznak, hogy a járványt tudják kezelni. És ez részben például oda vezet, hogy a magyar gazdasági helyzet korán sem nagyon fényes. Vannak arra utaló jelek, például viszonylag magas szinten beragadt az infláció, bizonyos társadalmi rétegek számára, elsősorban a nyugdíjasok számára. Kétszámjegyű infláció van, ez az infláció valószínűleg erősödni is fog. És igazából ez azért egy probléma a Fidesz számára, mert amit ők most csinálni akartak, és ez nagyon jól látszik, hogy csinálják is, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt elosztanak a társadalom különböző választások szempontjából számukra fontos rétegei között, az automatikusan tovább fogja gerjeszteni, fűteni az inflációt. És ez egy probléma. Mert hogy innentől kezdve ugye egy ilyen tulajdonképpen egy pozitív visszacsatolásos folyamat lesz, mert minden, amit csinálnak, az erősíti az inflációt, az erősödő infláció pedig azt jelenti, hogy a választóknak tett gesztusok erőtlenebbé válnak, és ez újabb nyomást jelent a Fidesznek, hogy jelentsenek be egy újabb rendkívüli nyugdíjkiegészítést, nyugdíjemelést, vagy helyezzenek legalább kilátásba egy újabb környi pedagógus béremelést, vagy valami ilyesmit, ami válasz lehet erre a helyzetre. Egyébként az ipari termelés is viszonylag rosszul teljesít, és egy csomó más probléma van. Szóval én elsősorban azt látom, hogy a Fidesz politikája nagyjából leegyszerűsödött arra, hogy nyers anyagi eszközökkel szeretné a szavazótáborát egyben tartani, és egyúttal szeretné használni azt az elmúlt évtizedben kiépített politikai gépezetet, aminek része most már a közmédia is, ahova nem nagyon jutnak be mondjuk az ellenzéki előválasztásról szóló hírek, tehát megpróbálják lezárni a saját szavazótáborukat a külső befolyások elől, és az ellenzéki szavazókhoz meg ezekkel az osztogatásokon keresztül szeretnének eljutni. Ez önmagában véve is szerintem egy rendkívül ijesztő folyamat, mert szerintem felerősíti a rendszernek az autoriter vonásait. De ezen kívül abban sem vagyok biztos, hogy ez egy működőképes modell akkor, hogyha egy igazából körülbelül 2006 óta a saját életét vereségek sorozataként megélő ellenzéki fél Magyarország egyszer csak megérzi azt, hogy tulajdonképpen ők nincsenek vesztésre, reménytelenségre ítélve, hanem lehetséges, hogy képesek lehetnek akár választásokat nyerni. Lehetséges, hogy ennek a lendülete, ez elég lehet a Fidesz anyagi és szervezeti erőfölényével szemben.
Egy kérdésről nem beszéltünk, de itt a Székelyföldi Rádió hullámhosszain muszáj. Feltűnő volt számomra, hogy mennyire kerülik az ellenzéki jelöltek a határon túli szavazás és szavazatok kérdését. Ez a téma akár az ellenzéki oldalon, akár a Fidesz oldalán mennyire lesz hangsúlyos, vagy lesz egyáltalán hangsúlyos a következő pár hónapban?
Hát, hogyha az ellenzék hangját valamennyire is Márki-Zay Péternek a kommunikációja fog meghatározni, akkor én azt gondolom, hogy a szomszédországban élő magyar közösségekkel szembeni esetleg negatív hangok valószínűleg nem lesznek nagyon erősek. Nem véletlenül hangsúlyozta Márki-Zay Péter most a győzelmi beszédében is, hogy őt támogatja a Székelyek Világszövetsége, ugye ezt a kifejezést újra meg újra elmondta a kampányban több időszakban. Tehát látszik, hogy ő ezt az egész történetet csak nagyon szelektíven, elsősorban pozitív üzenetekkel összekapcsolva szeretné emlegetni, és ez ugye egy nagy szakítás lenne mondjuk az elmúlt években a DK által képviselt állásponttal. És ugye ez társul egy másik dolog, ami nem a szomszédországokat érinti, hanem elsősorban a nyugaton élő magyarokat, ott pedig nagyon jól látszik az, hogy ott pedig elsősorban a Momentumnak az elmúlt években elkezdett stratégiája kínál valami fajta menekülést ebből a szokott ellenzéki fideszes szembenállásból. Tudnélik, a Momentum nagyon tudatosan elkezdte megszervezni ezt a nyugati magyar közösséget, elsősorban a fiatalabb tagjait, nyilván őket éri el. Az online szavazással és egy csomó más módon is megpróbálta körükben kampányolni, illetve megpróbálta megszervezni már 2018-ban is, hogy minél nagyobb arányban menjenek el szavazni, ha bár ez ugye ezekben az országokban kifejezetten nehéz. Én azt látom, hogy az ellenzék most körülbelül erre tud játszani, tehát hogy ezt a kártyát nem fogja kijátszani remélhetőleg, vagy legalábbis nem utalnak erre jelek. A Fidesz, hát én nagyon meglepő lennék, hogyha pedig nem próbálná összemosni az ellenzék mostani hangját a DK, illetve Gyurcsány Ferenc korábbi kijelentéseivel, mert az ő szempontjukból nézve, hogy ez nagyon kényelmes lenne, ők már másfél évtizedre ezzel azonosítják a baloldalt. Úgyhogy nagyon nagy csodának kellene ahhoz történnie, hogyha a Fidesz nem mondogatná ugyanezt újra és újra és újra és újra.
Itt most rögtön elkezdődnek a viták, hogy mennyire legitim módon szólal meg bármely szervezet a székesség nevében, és foglal állás bármelyik magyarországi politikai jelölt mellett vagy ellen. Csak jelzem, hogy a Székelyek Világszövetségének állásfoglalása az nem feltétlenül a teljes székelyföldi szavazó réteg vagy közösség állásfoglalása, de hát annak, amit most Szűcs Zoltán Gábor elmondott, az a lényege, hogy van esély arra, hogy kevesebb konfliktus legyen az erdélyi magyarok szavazata körül, és kevesebb legyen a megbélyegzés és a nehezen kezelhető sértés, bántás. Hát ezzel a reménnyel fussunk neki ennek a amúgy nehéz választási kampánynak. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk volt, és mivel ez egy fontos ügy, várjuk még vissza a hullámhosszainkra.
Köszönöm szépen is, hogy itt lehettem.
Hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és várjuk nagyon visszajelzéseiket, akár a rádió honlapjára, akár a személyes szakmai Facebook oldalamra. Szűcs Zoltán Gábor politológussal, Parászka Boróka beszélgetett. Tartalmas rádiózást, szép estét kívánunk, viszont hallásra!